Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival advent első vasárnapján. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el Isten tiszteletünket, ének szóval dicsérjük Istenünket a 105. Zsoltárunk első versszakát énekelve fennállva. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, missziói parancsot adott a tanítványainak, amelyet olvashatunk a Máté evangélium a 28. fejezetében eképpen. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versszakát, nem éltem még e föld színén. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Kolossiakhoz írott levél második fejezetéből, a 12., 13. és 14. versekből. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család és ünneplő gyülekezet! Nagyon szép és ünnepi ez az alkalom, amelyen gyermeketek a kis Adél a keresztség sákramentumában, szentségében fog részesülni. Nem csak azért ünnepi és örömteli ez a keresztelő, mert egy bájos és szép kisgyermek eljött a családjával, velük találkozhatunk. Nem csak azért, mert hálát adhatunk Istennek az élet csodájáért, azért, hogy ismét egy megismételhetetlen, egyedi és csodálatos ember érkezett a földre. Azért is ünnepi ez az alkalom, mert hitünk szerint a keresztség szimbólumai, a kimondott szavak és ígéretek mögött egy hihetetlenül szép és nagyszerű változás áll. Pál apostol szerint a keresztség olyan nagy változás, mint amikor egy halott feltámad. Nem csupán jelentős a változás, de egyszer s mint váratlan és csodaszerű is. De valahogy kívülről nem úgy tűnik mindez, ugye? Ez a kisgyermek most is mosolyog, most is kedvesen néz és integet a kezével, játszik, és majd a keresztelő után is reményeink szerint ugyanúgy mosolyogni fog és játszani. A változás valahol máshol, valamilyen más szinten történik meg. Ahhoz, hogy ezt megértsük, kicsit messzebbről kell indulnunk. Szoktuk mondani, hogy valaki olyan ártatlan, mint egy ma született kisgyermek. Hogy a gyermek még tiszta lap, hogy ő még tabula rasa, ahogy a latin nyelv ezt szépen mondja. És első pillantása valóban ezt gondolná az ember. De sajnos mégsem ez a helyzet. Az újszülött gyermekek sem tiszta, üres lapként érkeznek a világra. Sok mindent hoznak, sok mindent hozunk magunkkal, mi is öröklünk számtalan dolgot, legyen az jó, vagy éppen rossz tulajdonság, vagy éppen anyagi javak. Lehet nagyszerű dolgokat is örökölni. Az angol királyi házban a 3,5 éves kis György Cambridge-i herceg születése pillanatában már rangok és címek birtokosa, ő a trónöröklési sorrendben a harmadik, pedig valószínűleg fogalma sincs róla, hogy mi az a trónöröklési sorrend. De van olyan is, akármilyen furcsán hangzik, hogy egy gyermek már születése pillanatában adóssá válik, hogy adósságot örököl. Szokták mondani, hogy Magyarországon az államadósság, a fejenként lebontjuk, körülbelül 2,5 millió forintra rúg. Ha ez talán kevésbé is kézzel fogható, de mégis létező adósság, akkor ebből bizony az újszülöttek is részesülnek. Nekik is részt kell venni abban, hogy egyszer valahogy majd ezt visszafizessük közösen. De nem csak anyagi értelemben adósodhat el az ember, és elsősorban erről szeretnék egy kicsit beszélni. A Biblia a bűn fogalmát ugyanis, amikor magyarázza, előszeretettel használja az adósság képét. A bűn tehát olyan, mintha valakivel szemben adósságot halmoznánk fel. És az igazi kérdés mindig az, hogy hogyan tudjuk ezt az adósságot visszafizetni, azaz jóvá tenni a bűneinket. És ami igazán lényeges az, hogy adósságot, bűnt felhalmozni nem csak az emberekkel szemben lehet, hanem Istennel szemben is. És valójában az Istennel szembeni adósság az igazi kemény dió, mert ezt az adósságot nem tudjuk visszafizetni. Itt nem tudjuk jóvá tenni a bűneinket, de hogyan is lehetne ez lehetséges? Mit tudnánk mi, földi halandó emberek, teremtmények, adni a mindenható Istennek? Néha azt gondoljuk, hogy van bármink is, amit nem tőle kaptunk. Van bármink is, amit odaadhatnánk neki, amivel kifizethetjük őt. Egyesek úgy gondolják, hogy elég megpróbálni jó emberként élni. Mások szerint templomba is kell járni. Heti 1 óra Istennek, akkor biztosan minden rendben lesz. De a helyzet az, hogy ő teremtett mindannyiunkat, ezt a kisgyermeket, a kis Adélt is, és nem kevesebbel tartozunk neki, mint az egész életünkkel. Minden nap, minden perc, amit nem vele töltünk, adósságként jelenik meg. Ez az adósság, képletesen szólva, felírva egy adós levélre, ott van Isten előtt. Számon fogja kérni egyszer mindannyiunkon. Ez azért elég elborzasztóan hangzik, ugye? Hogy Isten számon fogja kérni az összes nélküle, ellene eltöltött percet, órát és napot. És mi magunk nem tudjuk mindezt visszafizetni. Egyetlen megoldás van az, hogyha Isten elengedi a tartozásunkat. A tartozás elengedése azonban mindig veszteséggel, lemondással jár. Ezért olyan hangsúlyos, hogy az az adóslevél nem össze lett tépve, hanem oda lett szegezve a keresztfára. Jézus Krisztus halála kellett ahhoz, hogy az adósság ki legyen egyenlítve. De ki van egyenlítve, és ez az örömhír, ami ma itt elhangzik a keresztség alkalmával, hogy ki van egyenlítve az adósság örökre. De mi köze van mindennek ehhez a kisgyermekhez? Az, hogy ma itt a keresztség alkalmával, azzal a vízzel, amelyet ráöntünk az ő kis fejére, azt jelképezzük, hogy ahogyan a víz lemossa az ember testéről a ráragadt koszt, a szennyet, úgy mossa le Krisztus vére az ő áldozatán keresztül rólunk a bűnünket, és annak következményeit. Azt jelképezi a keresztség, hogy a kisgyermek, akit megkeresztelünk ma, többé nem adós. Az adós levelét Isten kiszögezte a keresztre, az övét is. Krisztusért elengedte az ő adósságát. Neki ezért nem kell semmit sem tennie, mert ez ingyen kegyelemből az övé. De nagyon fontos, amiről ma itt a szülők és keresztszülők fogadalmat is fognak tenni, hogy egyszer neki ezt felnőttként el kell majd fogadni. Hiszen nincsen annál borzalmasabb, mint amikor valakinek elengedik az adósságát, és mégis úgy él tovább az életében, mint hogyha még mindig adós lenne. Ha valakinek megbocsátanak, és mégis úgy éli tovább az életét, hogy magának nem tud megbocsátani, nem tudja elengedni a bűnének az emlékét. Ez a ti feladatotok, kedves szülők és keresztszülők, hogy úgy neveljétek ezt a gyermeket, hogy amikor felnő, akkor önként tudjon igent mondani erre az adósság elengedésre. El tudja fogadni a kegyelmet, és Krisztus követője legyen. Ez az kell azonban, hogy ti magatok is úgy tudjatok élni, és úgy akarjatok élni, mint akiknek az adósságát Isten már egyszer elengedte, mint akiknek a bűnük már megbocsáttatott. Mi pedig a gyülekezet imádkozni fogunk értetek, hogy tudjátok így szeretetben és örömben felnevelni ezt a gyermeket. Amen. Most pedig azt szeretném kérni, hogy fogadalomtételhez a család jöjjön az úrasztalához ide elém, és a gyülekezet pedig álljon fel. Jó lesz, itt is így. Kedves szülők, keresztszülők, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek fel. Feleljetek a következő kérdésekre. Először is, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember e szent fogadalomtételt és ígéretet, kérjük őt, hogy ő adjon erőt és hűséget mindennek betartásához. Most pedig valljuk meg közösen az apostoli hitvallás szavaival keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. És pedig gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te vagy minden élőnek az ura. Így járulunk most eléd, és köszönjük meg ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy megőrizted őt, hogy vigyáztál rá. Olyan nagyszerű és csodálatos tudni azt, hogy még a szülei sem tudtak róla, még csak nem is sejtették, hogy ő meg fog születni. Nálad már el volt tervezve az ő élete. És tudjuk azt, hogy te a te tenyereden fogod hordozni őt. Itt csak hálával állhatunk meg előtted. És kérhetjük azt, hogy légy vele, őrizd meg őt, és őrizd meg ezt a családot. Add, hogy mindig veled maradhassanak, a te közösségedben tudjanak megmaradni. És úgy tudják felnevelni ezt a gyermeket, hogy veled találkozhasson. Hogy valóban átélhesse azt a csodát, hogy mit jelent az, amikor az ember bűne megbocsáttatik, amikor a kegyelem átjárja az ő egész életét. Így kérünk téged arra, hogy a te kegyelmeddel alakítsd, formáld az ő életét, vezesd egész életútján keresztül. Óvd és őrizd ezt a családot. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. A gyülekezet pedig énekelje az áldó énekünket, 134. zsoltárunk. Foglaljon helyet. Jó, foglaljon helyet. Család is. És folytassuk a mi Isten tiszteletünket, a 395. dicséretünk első három verszakának éneklésével. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Istenünk ígéjét, úgy, amint a szól hozzánk a korintusi gyülekezethez írott első levél 12. fejezetéből, 12. fejezet 12-től 27. verséig tartó szakaszából. A gyülekezet a hosszabb szakaszt leülve hallgassa meg.
Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is, mindnyájan, egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte a tagokat a testben, egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincsen rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonulás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
Ami Úrunk, tegye áldottá az ő igéjét, gyertek most, imádkozzunk ezért. Drága mennyei atyán, köszönjük neked azt, hogy újra elérkezhettünk az advent időszakába. Olyan nagyszerű dolog várakozni rád, az egyetlen olyan dologra az életben, amire várakozni igazán érdemes. Kérünk téged, hogy jelenj meg ma közöttünk, áld meg és szenteld meg ezt az Isten tiszteletet, add, hogy veled találkozhassunk ma. Engedd, hogy mindazt a gondot, problémát, vagy akár örömöt is, ami elvonja a figyelmünket ma tőled, azt el tudjuk engedni, és rá tudjunk figyelni. Engedd, hogy a te igédnek gyakran olyan nehéznek tűnő szavai beférkőzhessenek a szívünkbe és az elménkbe, hogy meg tudjuk érteni, hogy te mit akarsz üzenni nekünk. És miután megértettük, engedd azt, hogy cselekedni is tudjuk a te igéd szavait, hiszen nem elég az, hogyha csak megértjük, meg is kell élnünk mindazt, amit te nekünk tanítani kívánsz. Ehhez kérünk bátorságot, őszinteséget és a te lelked segítségét elsősorban. Add, hogy merjünk változtatni, merjük az életünket a te általad kért irányba beállítani. Így kérünk téged, hogy áld és szenteld meg ezt az Isten tiszteletet számunkra. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide az úrasztala köré a gyermek tanításra. Gyertek, gyertek csak bátran. Jó sokan vagyunk. Na. Jó, van, akkor szeretném, hogyha egy szép hangos köszöntéssel köszöntenénk a gyülekezetet. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
ez tényleg szép volt. Az lenne a kérdésem, hogy tegye fel a kezét az, akire már mondták azt, hogy... Működik? Akire már mondták azt, hogy hasonlít vagy az apukájára, vagy az anyukájára, vagy bárkire a családból. Én is felteszem a kezemet. Hát itt majdnem mindenkire mondták, szerintem a többiekre is, csak ők még felfelejtették. Nagyon érdekes dolog ez a hasonlítás. Én mindig olyan furcsának tartottam, hogy a felnőttek úgy nézegetik, hogy a gyerekeik kire hasonlítanak, sőt, néha veszekednek is a szülők, hogy nem, ő rám hasonlít, nem, én rám hasonlít. Ez akkor volt nekem igazán furcsa, amikor a bátyámnak megszületett a kislánya. És képzeljétek el, hogy a néhány hetes kis aranyos, kedves csecsemőt ott tartotta a kezében, ez a 31 néhány éves, egyébként kopasz és borostás férfi, és olyan átszellemülten mondta, hogy rám hasonlít. Én meg így, na ne, és biztos, hogy ez olyan jó neki, hogyha rád hasonlít. Olyan furcsa volt, de akkor elgondolkoztam valamin, hogy valahogy Isten, aki a mi mennyei atyánk szeretne lenni, ő is ilyen átszellemülten nézi a mi életünket, és azt szeretné látni, hogy mi egyre jobban rá hasonlítunk. Azt szeretné átélni, amit egy boldog szülő, amikor az arcvonásait felfedezi a gyermekében, hogy milyen nagyszerű, hogy az én gyermekem, ti mindannyian, ti egyenként elkezdünk rá hasonlítani. Hogy az ő szeretetét, az ő szentségét, az ő igazságát, az ő hihetetlen és végtelen kegyelmét kezdjük el átélni, megélni ebben az életben. És olyan jó lenne, hogyha az életünkben ez egy ilyen nagy cél lehetne, hogy egyre jobban hasonlítsunk Istenre, és így képletesen élve azt a boldog mosolyt csaljuk az ő arcára, hogy milyen nagyszerű, hogy az én gyermekeim rám hasonlítanak. Kívánom nektek, hogy ez motiváljon titeket az életetekben, hogy egyre jobban tudjatok hasonlítani a ti mennyei atyátokra, az Úristenre. Most pedig, mielőtt elmentek, egy nagyon fontos dolog fog történni. Meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorunkon. Kérnék egy önként jelentkezőt a nagyobbak közül. Nagyszerű. Elvileg van valahol gyufa is. Az egyik gyertyát kérlek gyújtsd meg ilyen ünnepélyesen, de vigyázz, hogy ne gyulladjon fel semmi más. Ha lehetséges. Igen, az akciós gyufa. Egy kívülről. Kívülről, menj kívülről. Annál jobban fogunk örülni neki, hogyha végre meggyullad. Jó. Akkor most... bocsánat. Még egyszer köszönjünk egy szép nagyot. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
És akkor menjetek a gyerek tanításra, szervusztok. Gyülekezet pedig mindeközben készül az ige hirdetésére. Énekeljük a 172. dicséretünket. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, ami alapján az ő lelke segítségében bízva hirdetni kívánom az ő üzenetét, mely írva található a Galatákhoz írt levél 6. fejezetében, annak is az első 5 versében a következőképpen. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Amen. Foglal helyét a gyülekezet. Kedves testvére, kedves gyülekezet, ma a felolvasott ige szakasz alapján 3 dologról szeretnék elsősorban beszélni közöttetek. Elsőként arról, hogy mit jelent az, hogy mindannyian botlásnak vagyunk kitéve. Másodszor pedig arról, hogy mit kellene tennünk keresztényként a megbotló testvéreinkkel. Végül pedig arról, hogy nekünk a magunk terhével mit kellene tennünk, mit kellene csinálnunk. Kezdjük tehát a legelején, amivel Pál is kezdi ezt a gondolatmenetét, azzal, hogy mindannyian bűnös emberek vagyunk. Mindannyian terhet cipelünk, itt ezt a képet használja különösen is, amikor a bűnökről és azok következményeiről beszél, teher. Mindannyian cipelünk terheket. Szétesett, megszakadt kapcsolatok terhét, elszalasztott lehetőségek, fájdalom és keserűség terhét. Mindenkinek van egy ilyen csomagja. Lehet, hogy vannak méretbeli különbségek, van akinek kicsit kisebb, van akinek kicsit nagyobb, de mindenkinek van egy ilyen teher csomagja. A lényeg az, hogy ott van velünk, és cipeljük életünkön keresztül. Cipeljük az évtizedekkel korábban kimondott és megbánt szavak súlyát és következményeit is. És sok minden egyebet, és ezek mind-mind ott vannak velünk teherként. És nagyon lényeges dolog, hogy talán elsőre néhányan azt mondanák, hogy mindez ránk nem vonatkozik. Mi nem vagyunk olyanok, akik megbotlunk. De nagyon lényeges, hogy Pál apostol ezt a levelet, és ezt le kell szögeznünk az elején, keresztényeknek írta, a Galatáknak, egy keresztény gyülekezetnek. Tehát nekünk, tehát nektek, és nekem is. Mindannyian követünk el bűnöket, még az újjászületett, még a Krisztust követő emberek is. Még a gyülekezeti tagok is, még azok is, akik vasárnap vagy még hétköznapokon is Isten tiszteletekre járnak, sőt, még a lelkészek, a presbiterek is, sőt, még valószínűleg még a püspökök is követnek el néha bűnöket. Mindannyian követünk el bűnt. Pál itt egy sajátos kifejezést használ a felolvasott igeszakasz elején, amit mi bűnként adunk vissza, az az eredeti nyelvben botlást jelent. Mindannyian megbotlunk tehát, ezt mondja Pál apostol. És hogy elképzelhetőbb legyen mindaz, amiről ő itt beszél, vegyünk egy kimondottan télies képet, úgyis készül itt a jégpálya, vagy már talán kész is van a piac mellett, így igencsak aktuális. A keresztény ember olyan, mint egy korcsolyázó. A megtért, újjászületett keresztjén felveszi a hit korcsolyáját a lábára, hogy ezzel a képpel éljünk, amin az élet jégpályáján haladni tud, és elkezdi gyakorolni a járást, elkezdi gyakorolni a korcsolyázást. Eleinte ez nehezen megy, sokszor elbukik, sokszor orra esik. Van, aki hamar fel is adja, és inkább le is veszi ezt a korcsolyát, és ott hagyja az egészet. Van, aki azonban tovább küzd, gyakorol, edz, keményen, törekszik arra, hogy egyre jobban tudjon haladni a jégen. Ezt nevezi a Biblia ezzel a keresztény szakkifejezéssel megszentelődésnek. És ami igazán fontos ma nekünk, hogy még a legrégebb óta keresztény emberek, akik már évtizedek óta korcsolyáznak ezen a pályán, még ők is elbotlanak néha. Van, aki ritkábban, van, aki gyakrabban, de mindannyian el szoktunk botlani. Lehoppanunk a jégre, és úgy érezzük, hogy nem is haladtunk előre semmit. Hogy ugyanott vagyunk, mint ahol elkezdtük. Hogy mindaz, amiben fejlődni szerettünk volna, amiben formálódni akartunk, vagy javulni szerettünk volna, nem fejlődött, nem formálódott, és nem javult az életünkben. Ott fekszünk a jégen, szétcsúszott végtagokkal, beütött testrészekkel, fájó horzsolásokkal és talán a még fájóbb szégyennel bennünk, hogy ismét elestünk. És ezek nagyon kínos pillanatok, amikor végig fut az agyunkon, hogy talán néhány perccel korábban még mi voltunk azok, akikről mások példát vettek, hogy neki milyen jól megy, vagy éppen mi tanítottunk másokat, hogy így meg úgy kellene haladnod ezen az úton, és most mégis itt fekszünk a jégen, elbotlottunk, elestünk, csak a fájdalom és a szégyen maradt. Ritkábban vagy gyakrabban, de átéljük mindannyian ezt, akik a hit útján járunk, akik próbálunk haladni ezen a jégpályán. És Pál ezzel kezdi, ha valakit tetten is értek valamilyen bűnben, valamilyen botlásban. Nem úgy beszél a botlásról, mint hogyha ez elképzelhetetlen dolog lenne. A fontos az, hogy készüljünk fel rá, ne lepődjünk meg, sem egyéni, sem pedig közösségi szinten. Egyrészt nagyon komoly veszély, ha azt hiszük, hogy mi nem vagyunk hajlamosak a botlásra. Komoly önvizsgálat kell hozzá, hogy a keresztény emberben ne alakuljon ki egyfajta gőg, ugyanis szeretjük csak azokat a bűnöket, azokat a botlásokat súlyosnak tartani, amiben mi nem vagyunk vétkesek. Ezért lesz például sok házasságban élő ember számára a válás a legsúlyosabb bűn, vagy éppen a mindenüket a munkájukba fektetők számára a lustaság a legnagyobb vétek. Szeretjük úgy gondolni, hogy az élet legfontosabb területei éppen azok, amelyekben mi erősek vagyunk. Pedig a botlás az botlás, teljesen mindegy, hogy éppen ugrás, futás, vagy éppen fékezés, vagy az élet bármely területén vétettük a hibát, az eredmény ugyanaz lesz. Ott fogunk feküdni a jégen. Pál apostolban azonban én pont azt szeretem igazán, hogy minden levelét, minden tanítását azzal kezdi, hogy leírja, hogy ő mekkorát esett korábban. Nem kertel, nem szégyelli, mert tudja jól, hogy a fejlődés feltétele, hogy tudjuk azt, hogy el szoktunk esni. És hajlamosak vagyunk arra is, hogy csak arra figyeljünk, hogy mások észre ne vegyék, hogy mi elbotlottunk, hogy mi történt velünk, hogy csak a többiek ne ítéljenek el bennünket. Gyorsan keljünk fel a jégről, vágjunk jó arcot, mosolyogjunk, mintha nem ütöttük volna be valamelyik testrészünket, hogy senki észre se vegye, hogy mi történt velünk. Ez is egy taktika, ezt is lehet követni, csak éppen az a baj vele, hogy nem visz előre, nem segít a fejlődésben, rontja a kapcsolatokat, a bizalmat az emberek között, és a legnagyobb baj az vele, hogy egy valaki biztosan látja a botlásunkat, akivel nem számolunk, és ez pedig Isten. János apostol egyszerűen foglalja össze az ezzel kapcsolatos nézeteit. Azt mondja, hogy ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk az igazság. Ettől az önmegcsalástól óv minket Pál is, amikor azt mondja, hogy ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő valaki, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Sokszor esünk ebbe a hibába, hogy valakinek gondoljuk magunkat, hogy többnek gondoljuk magunkat, akár a keresztény testvéreinknél, hogy jobbnak gondoljuk magunkat a szomszédainknál, vagy jobbnak, hívőbbnek, akár a bibliakörünk tagjainál. Azoknál gondoljuk jobbnak magunkat, akiket elítélünk. Azoknak gondoljuk magunkat, akik jobb, mint a drogos, mint a tolvaj, mint a börtöntöltelék. Keresünk valakit, akinél valamiben jobbnak képzelhetjük magunkat. Erre mondja azt Pál, hogy aki ezt gondolja, az olyan, mintha semmi lenne. Hiszen megírta a korintusiaknak is, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Itt érthetjük meg, hogy az összehasonlításaink során hamis a mércénk. Nem a másikat kell magamhoz mérnem, hanem magamat kell Krisztus mércéjéhez tennem. Nem azt mondta Krisztus, hogy szeressetek jobban, mint a templomban a pattársatok, vagy mint a szomszédotok. Vagy hogy keressetek valakit, akinél jobbak vagytok. Azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Úgy szeresse a férj a feleségét, ahogyan Krisztus az egyházat és önmagát adta érte. Nem éppen csak egy hajszállal jobban, mint egy másik férj, hanem úgy, ahogy Krisztus szeretett. Ez a mérce, nem pedig a másik, az esendő ember. Ennek kell megfelelnünk. Ha viszont ez lesz a mérce, akkor az a baj, hogy nem fogunk valami könnyen büszkélkedni, ugye? Hiszen melyik férje az például, aki úgy szereti a feleségét, ahogyan Krisztus szerette az egyházat? Ezzel a mércével szemben mindannyian elbukunk. Ezt a szintet nemigen tudjuk megugrani. De mégis ez marad a mérce. Elesünk tehát mi keresztjének is, ha ez a mércénk. A kérdés az, hogy mi a teendő ilyenkor? Két dolgot ír le az apostol, először is azt írja, hogy igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. A helyreigazítani kifejezés mögött itt egy olyan görög szó rejtőzik, amit az orvosi szaknyelv használt a korszakban. Azt a kifejezést, amikor egy orvos például egy kificamodott bokát vagy egy eltört csontot helyre rakott. És nagyon találó ez a kifejezés, hiszen az orvos nem kérdez. Neki teljesen mindegy, hogy éppen mit csinált az az ember, akinek eltört a lába. Csak azt nézi, hogy helyreigazítsa, hogy helyre rakja. Egy szempontja van, a gyógyítás. És ezt kéri számon rajtunk az apostol. Hogy ez az egy szempontunk legyen, amikor botlani, vétkezni látunk egy másik testvérünket. És ott van ebben a kifejezésben az aktivitás is. Hiszen egészen egyszerűen a gyülekezet nem engedheti meg, hogy elmenjen a megbotlott ember mellett. A gyülekezet egészsége, de az adott ember miatt sem. Oda kell fordulni, és helyre kell igazítani azt, ami elromlott. A jégen fekvőnek, hogy visszatérjünk erre a képre, nem szép szavakra, vagy együttérző pillantásra van szüksége, nem tanácsokra, hanem arra, hogy valaki oda menjen, és kinyújtson neki egy erős kezet, és felemelje őt onnan, ahol van. A másik nagyszerű képe Pálnak a teherhordozáshoz kapcsolódik. Azt mondja, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. És nagyon lényeges, hogy ezt általában ilyen anyagi felelősségvállalásként szoktuk idézni, hogy közösen adományainkkal tartsuk fel akár a gyülekezetet is, de itt Pál egy kicsit másra gondol, hogyha az egész felolvasott szakasz összefüggésében nézzük. Ő a bűnt és annak következményeit tartja tehernek. Volt szó arról, hogy miről is van itt szó, amikor terhekről beszélünk, a bűnről és annak következményeiről, de ami nagyon lényeges, amit itt hozzátesz Pál ehhez, hogy azt mondja, hogy a gyülekezet közösségében lévő emberek terhei közösek. Közösen cipeljük őket. Egy gyülekezeti tag botlása közös botlásunk. A következményeit hordozzuk mi is. Ha egy gyülekezeti tag családja széthullik, akkor az minket is érint. Érintenie kell, közösen kell hordoznunk a terheit. Ha egy gyülekezeti tag elveszti a munkáját, közösen kell hordoznunk ezt a terhet. Nem mehetünk el egyszerűen amellett, ha látjuk, hogy valaki, aki itt van velünk a közösségben, az bármilyen baj ér. Nem, még a lelkész megbotlása sem magánügy. Azt mondja Pál, hogy a közösségnek kötelessége felkarolni az ilyet. Hallottuk a lekcióban, ahol arról volt szó, hogy az egyház, mint Krisztus teste áll össze, benne a különböző tagok, ezt a gyönyörű mondatot, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha terhet cipel az egyik tag, vele együtt cipeli ugyanazt a terhet valamennyi. És nyomatékosítja is, és ez nagyon súlyos szó, ez Krisztus törvénye. Nem ajánlása, nem lehetősége, hanem ez Krisztus törvénye. A szeretet törvényét a közös teherviseléssel tudjuk betölteni. Ennek a teherviselésnek pedig két feltétele van. Az egyik az, hogy tudnunk kell, hogy egy csapat tagjai vagyunk. Egy csapat tagjai vagyunk, egy urat szolgálunk, egy célt követünk, egy test tagjai vagyunk. Ha ez az összetartás tudat erős bennünk, akkor másképpen fogunk egy-egy testvérünk botlásához is hozzáállni. Akkor nem kinevetjük, nem megítéljük, hanem oda megyünk és felsegítjük. Mert tudjuk, hogy amíg ő a földön fekszik, addig a csapat lesz egyre gyengébb. És ez nagyon lényeges dolog. Érezzük, hogy a másik leterheltség az egész csapatot visszahúzza. És ezért lépünk hátra és segítünk neki. Talán eddig az európai kereszténység túlságosan is a keresztény élet egyéni oldalait hangsúlyozta. Azzal voltunk vagy vagyunk elfoglalva, hogy mi magunk egyénként hogyan élhetünk egyre szentebb életet, hogy mi lesz a mi személyes bűneinkkel, hogy mi egyénenként hogyan tudunk a keskeny úton járni. És ez nagyon fontos, a történet egyik fele ez. De nem foglalkoztunk és nem foglalkozunk mindennek a közösségi dimenzióival. Istennek azonban ez az oldal is nagyon-nagyon lényeges. Hiszen neki nem csak választott emberei vannak, hanem választott népe, választott gyülekezete és egyháza van. Neki fontosak a közösségeink. Ő ezeket akarja felhasználni arra, hogy végigvezessen minket a nekünk szánt egyéni úton is. Egész egyszerűen a keresztény ember nem lehet magányos harcos, aki csak magával foglalkozik. Az sem véletlen, hogy Jézusnak 12 tanítványa volt, és nem csak egy. Mert egy újfajta közösséget akart kialakítani, amelynek ő áll a középpontjában. Egy olyat, amelyben a tagok egymásra figyelnek, és egymás terheit hordozzák. Ezen az összetartozáson túl azonban van egy másik nagyon lényeges kifejezés, ami mint egy feltétele a közös teherviselésnek, ez pedig a közelség. Csak úgy tudunk segíteni a másiknak a terhét hordozni, ha odaállok mellé, és átveszem a teher egy részét. Csak úgy tudom felsegíteni az elbukottat, ha ott vagyok mellette, és nem pedig csak a lelátóról nézem, hogy mi történt vele. A teher hordozáshoz közelség kell. Közel kell férkőznem a másikhoz, ha segíteni akarok, de megfordítva is igaz. Ha azt várom, hogy segítsenek nekem, közel kell engednem magamhoz a testvéreimet. Ez a közelség volt az, ami az első keresztjének viselkedésében igazán feltűnő volt. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk róluk, hogy ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban, és itt jön az igazán lényeges, mindazok, akik hittek, együtt voltak. Minden nap álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Számukra tehát a testvérekkel való együttlét nem csupán heti egy órás program volt, hanem életforma. Egymás otthonaiban gyűltek össze, és egy szívvel, egy lélekkel együtt keresték a találkozást a feltámadott Úrral. Ezért próbáljuk a gyülekezetben mi is egyre intenzívebbé tenni a kis csoportok vagy házi csoportok működését. Olyan jó lenne, hogyha mi magunk is minél többen átélhetnénk ezt a szent közelséget, amiről beszél a Szentírás, ami szükséges ahhoz, hogy egymás terhét valóban hordozni tudjuk. És e felé a közelség, közösség élmény felé kellene elindulnunk mindannyiunknak. De tudjuk jól, hogy ennek kockázata is van. A közelségnek mindig kockázata is van. Közel engedni valakit, behívni akár a lakásunkba, a nappalinkba, megmutatni neki az életemet, hogy lássa bukásomat, fájdalmamat, gyászomat is, az nem könnyű, nagy bátorságot igényel. De Jézus pontosan ezt várja tőlünk, ezt a bátor lépést. A szeretet törvénye ugyanis feltételezi a közelséget. Ahogyan az Kosztolányi az Édes Anna híres párbeszédében leírja, nem lehet úgy általában az emberiséget szeretni, mert az nem jelent semmit. Csak egy konkrét, egy közel lévő embert, egy fele barátot akár, aki ott van mellettünk, aki szükséget szenved, őt lehet csak szeretni. Mert a szeretet mindig cselekedetekben nyilvánul meg, ami feltételezi a közelségét. Azt, hogy a másik szükségét igazán ismerjük, hogy jelen legyünk a másik teherviselésekor, hogy meglássuk, hogy mi az, ami neki igazán teher. Ott kell lenni mellette, hogy átvegyük ezt. Ezért csak bíztatni tudok mindenkit, hogy tegyük meg ezt a bátor lépést, álljunk oda a másik testvér mellé, ismerjük meg, engedjük, hogy a másik a közelünkbe férkőzzön, hiszen azáltal mi is meg fogunk gazdagodni, azáltal csak nyerni fogunk, és az egész közösségünk gazdagodik meg ezáltal. Olyan jó lenne, hogyha mindezt ebben a gyülekezetben is egyre jobban és egyre mélyebben át tudnánk élni. Egy dolog van még hátra, a harmadik fontos mondani valója Pálnak. Eddig ugyanis beszéltünk arról, hogy mindannyian megbotlunk, el szoktunk esni életünk során. Szó volt arról is, hogy Isten úgy képzeli el az ő gyülekezetét, a keresztény testvérek közösségét, hogy ezeket a botlásokat, ezeknek a botlásoknak a terheit együtt viseljük, együtt hordozzuk. Azonban az ige az általános üzeneten túl személyesen is szól hozzánk. Látszólag ugyanis az utolsó mondat, mintha ellent mondana az eddig taglaltaknak. Itt ezt írja Pál, mert mindenki a maga terhét hordozza. Most akkor közösen, vagy a magam terhét kell hordozni, ugye? Feltetjük a kérdést, azonban az ellentmondás csak látszólagos, ugyanis az eredeti szóban nem, vagy eredeti szövegben nem ugyanaz a két szó szerepel, amit mi ugyanúgy magyarul teherként adunk vissza. Két különböző, ám nagyon hasonló jelentésű kifejezés volt itt. Ezt a másodikat, ezt lehetne talán úgy is fordítani, hogy batyú. Mindenki a maga batyúját fogja hordozni. Ez egy olyan kis táska volt, amit a katonák mindenhová magukkal cipeltek, aminélkül sehová nem indultak el a korban. Ez az, amit mindenkinek magával kell vinnie. De vissza kell kanyarodnunk oda, hogy Krisztus törvénye adja a mércét nekünk, amit azonban mégsem tudunk megtartani. És ez nem csupán azért fontos, hogy másokkal szemben ne gondoljuk magunkat többnek, hanem hogy az önvizsgálatunk során is ez legyen a kiinduló pontunk. Nagyon érdekes, ahogy itt Pál fogalmaz, hogy miután eljutunk oda, hogy ne ítéljük meg a többieket, hanem közösen segítsük az elesetteket, megérkezik az önvizsgálathoz. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. Itt Pál arra a teherre gondol, amiről Jézus is többször beszélt, amikor ezt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Ez a teher, amit Jézustól kapunk, ez már nem negatív teher, hanem pozitív. Jézus megszabadít minket a bűn, a hiába valóság terhétől, de ad egy másik terhet, egy másik batyut, küldetést, feladatot kapunk tőle. Vagy éppen, ahogy ezt a talentumok példázatában láttuk, talentumot kapunk tőle, amit ki a maga képessége szerint kap, feladatot, küldetést. De ez a batyú, ez a teher, ez mindannyiunk sajátja, egyéni terhe, amit nekünk egyénileg kell meglátni, hogy hol, merre tudjuk használni és kamatoztatni és kiformálni életünkben ezt, ennek a tehernek a helyét és célját. Krisztus igáját tehát egyénileg kell megtalálnunk. Olyan kérdéseket kell talán feltennünk magunknak ezzel kapcsolatban, hogy vajon eléggé szeretem a házastársam, a családomat? Szerető testvére vagyok a testvéreimnek? Vajon hűséges barátja a barátaimnak? Vajon megbízható munkatársa a kollégáimnak? Vajon vallást teszek az én megváltómról, amikor arra lehetőségem van rá? Őt hirdetem az életemmel? Ezek azok a batyuk, amelyeket mindannyian hordozunk, amelyek teherként, kedves, édes teherként, de ott vannak az életünkben, amelyeket ki kell teljesítenünk, azok a küldetések, amelyeket teljesítenünk kell. Talán úgy érezzük, hogy nem sok olyan tettünk van, amellyel dicsekedhetnénk. Valóban megcsalnánk magunkat, ha azt mondanánk, hogy nincsen bűnünk. Van bűnünk, de, és ez az örömhír, amivel beszeretném fejezni, van megváltunk is, aki kiváltott minket a bűn szolgaságából, hogy szabad emberként vihessük ezt a feladatot, ezt az édes terhet, ezt az igát, amelyet Jézus Krisztus ad nekünk. Ezért mondhatjuk Pállal együtt, aki így fejezi be ezt a levelet, amit a Galatákhoz írt. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Bárcsak ez a dicsekedés jellemezne mindannyiunkat, és tenné könnyűvé az egymás terhének és a saját batyunknak is a hordozását. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, most az úrvacsorára készülve hallgassuk meg az énekkarunk két énekét. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg most, atyám fiai, mi módon szerezte az Úr Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár am az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és valljuk meg imádságban a mi bűneinket. Drága mennyei atyánk, te látod a mi életünket. Te olyan közelségben vagy hozzánk, hogy semmit nem tudunk elrejteni előled. Te látod a mi botlásainkat, látod a mi terheinket. Eléd hozzuk most az életünket, annak minden a titkos, legsötétebb oldalait is. Kérünk téged, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Kérünk téged, hogy engedd el a mi adósságunkat, add, hogy a mi adós levelünk is oda legyen a keresztre szegezve. Engedd, hogy itt az úrvacsorában átélhessük a bűnbocsánat felemelő, felszabadító élményét. Add, Urunk, hogy hadd tudjuk tényleg hittel elmondani közösen a bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneinket megvallottuk, hitünkről vallást tettünk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatása alkalmával, most pedig mindezek után a szent jegyek vétele előtt feleljünk még a következő kérdésekre. Először is hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
S végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Jézus Krisztus, Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, járuljatok az Úr szent asztalához, a szokott rendben, gyülekezet foglal el helyét, és az úrvacsora alatt pedig énekeljük a 458. számú énekünkkel kezdődően az énekeinket.
Oh.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokon. Gyertek, imádkozzunk mindezért. Drága mennyei atyánk, végtelen hálával állunk most előtted, hálásak vagyunk azért, hogy a te kegyelmedben részesítettél bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy ízlelhettük és láthattuk, hogy milyen jó az Úr, hogy milyen kegyelmes az Úr, hogy kézzel foghatóan láthattuk, érinthettük, ízlelhettük a te kegyelmedet. Olyan nagyszerű érzés tudni azt, és ezzel az érzéssel, hittel, bizalommal hazamenni, hogy a mi adós levelünk is felszögeztetett arra a keresztre. De kérünk téged, hogy ne legyen hiába való a te kegyelmed a mi életünkön. Add, hogy hitben, lélekben növekedjünk és fejlődjünk. Add, hogy ez a közösség szeretetben, egymás iránti odaadásban növekedhessen és fejlődhessen. Könyörgünk a kis csoportokért, amelyek a közelség, a szent közelség megélésének helyszínei. Kérünk téged, hogy egyre többen és többen vállalják azt a bátorságot, azt a kockázatot, hogy közel engednek magukhoz másokat. Könyörgünk azért, hogy te áld meg ezeket a bátor lépéseket. Add, hogy ne éljenek vissza az emberek, a testvérek a másoktól kapott bizalommal. Így könyörgünk azért, hogy a botláson kapott, tetten ért testvérünket tudjuk szeretettel felemelni és helyreigazítani. Könyörgünk azért, hogy egymás terheit tudjuk hordozni. Kérünk téged, hogy így áld meg ezt a gyülekezetet. Könyörgünk azokért, különösen akik most terheket cipelnek, akiknek a lelki ismeretében olyan dolgok vannak, amelyekről nem szeretnének beszélni. Kérünk téged, hogy hadd tudják elégy vinni ezeket a kérdéseket, bűnöket, fájdalmakat. Könyörgünk azokért, akik gyászt hordoznak, különösen azokért, akik az elmúlt héten vagy hetekben vesztették el szerettüket és kísérték el őket utolsó útjukra. Kérünk téged, hogy te hagyd nekik vigasztalást, és te add, hogy a gyülekezet közössége tudjon segíteni ennek a tehernek is a hordozásában. Így kérünk, hogy áld meg az adventi készülődésünket, kérünk téged, hogy hadd lehessen igazi találkozásra a karácsony veled a lélek által. Kérünk téged, hogy légy és maradj őriző pásztora ennek a gyülekezetnek. Jézusért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg most a hirdetéseket.
Ki kell bokoznom magam, mert rátettem a halástom a szemüvegemre, úgyhogy talán sikerült. Már előkészítek egy-két dolgot. Elmondom, hogy elérkeztem lelkészi pályám csúcsára, mert magamhoz ragadtam az egész hirdetést, úgyhogy nincs mese. Tehát sok mindent kell hirdetni, úgyhogy jegyezzük meg, de azt legalább, ami bennünket közvetlenül érint, mert ahogy megyünk előre az ünnepbe, egyre több minden van. Tehát az első, ugye ma délután 4 órakor az adventi gyermekműsor van a templomban, várunk mindenkit szeretettel. 6 órakor van fiatal felnőttek köre és ifjúsági óra. Hétfőn énekkar, kedden a bibliaóra, ami egyben KT magyarázatos bibliaóra is, és szeretnénk, ha ez tovább bővülne és érdeklődés növekedne. Kedden este 7 órakor presbiteri gyűlés van, Fontos, hogy eljöjjünk, és szerdán pedig nyugdíjas bibliaóra, az este pedig a kiskörben, az ige körül. Csütörtökön reggel a 8 órakor bibliaóra, babamakör, varrókör meg lesz tartva. A konfirmációk és az egyéb ifjúsági csoportok a megszokott rendben. A következő vasárnap fontos az, hogy Isten tisztelet után jótékonysági vásár van a gyülekezeti terem felújítására, és ez egyben egy úgynevezett diakóniai vasárnap is, tehát a gyülekezeti teremben lesznek kirakva azok a dolgok, amiket összegyűjtögettek, Satoskata vezetésével. Menjünk, sok minden szép van benne, amit megveszünk, meg azért is, hogy legyen egy kis pénzünk, és vasárnap este van ajtónyitó istentisztelet is. Köszönjük szépen Fekotné Mészáros Gabriel a testvérünknek az igeolvasását. Szeretném hirdetni, az elmúlt héten többször is megálltunk Ravatal felett, eltemettük Tábori Ferencné Vörös Violát 91 éves korában. A feltámadás igéit a Jób könyve 5. rész alapján hirdettük, érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takarítatik be a learatott gabona. Utolsó útjára kísértük ki Szenter István, atyánk fiát 89 éves korában. A vigasztalás igéit Ézsaiás 40. része alapján hirdettük, szózat szól, kiálts, és mondotta, mit kiáltsak. Minden test fű és minden szépsége, mint a mező virága. Megszárad a fű, elhulld a virág, ha az Úrnak szele fúval reá, bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mind örökre megmarad. A gyülekezet hordozza imádságban a gyászoló családokat, így töltve be a Krisztus törvényét. Isten lelke vigasztalja meg a megszomorodott szíveket. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Veres Adélt, Veres Molnár Renáta és Veres Zoltán Bálint leányát. Isten áldását kérjük a családra, és mindenkor szeretettel várjuk őket. Tegnap volt az adventi női délután, és külön szeretném megköszönni Rideg Erikának és a Kirner családnak, hogy évről évre lehetővé teszik ezt az ünnepi alkalmat. Hirdettem, hogy a gyülekezet, ha kivegy a templomból, és arra hátrafelé néz, láthatja, hogy a pajzsiroda épület oldalán, a kemencétől az utca felé, a megálló felé, végig nagyon szép díszfák lettek beültetve, és az ötlet gazdája és finanszírozója Zöld Sándor testvérünk volt, a kivitelező Kirner Attila és Víg Zoltán. Köszönjük szépen, és nagyon vigyázunk rájuk, mert ezek nagyon gyorsan és szépen nőnek, úgyhogy ott szépen befogják majd takarni azt a részt. Hirdetem a következőt, hogy új úrasztali terítőnk van, azért hisztisztem itt a meggyújtásnál, hogy nehogy rácseppenjen valami. Ez az úrasztali terítő, ez nem akármi, mert ez az 500 éves évfordulóra rendezett versenynek Népművészeti Egyesület Szövetségevel és az 500-as bizottsággal kiírt verseny első díjasa. Erre egy ajándékozó levél van, amit úgy gondolom, hogy föl fogok olvasni. Utána meg lehet nézni ezt a mintát. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, ugye rá van hívezve. Isten iránti hálával készítettem, és szeretettel ajándékozom ezt az úrvacsorai garnitúrát Nagy Tiszt Péter tiszteletes úrnak, a presbitériumnak és a gyülekezetnek. Ez az ige nagyon fontos számomra, családom apai és anyai ágon is megszenvedte az ellenreformáció üldözéseit, hitünket nemzedékről nemzedékre megvallották és gyakorolták. Példát adtak abban, hogy életük minden kérdésében az Istenhez fordulás segített át a bajokon, de az öröm elviselésében is megtart a helyes úton. Édesapám családja 1936 óta ennek a gyülekezetnek tagja volt. Mi 62-ben költöztünk a nagyszülői házba, azóta tartozunk ide. Régóta terveztem, hogy egy olyan terítőt készítek, amire ezt az igét hímezem, amikor 2016-ban a Reformáció 500 Emlékbizottság és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége közösen a Reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben címmel kiírt pályázatát olvastam, tudtam, hogy erre az alkalomra kell elkészítenem azt. Egy keresztszemes terítőt szerettem volna készíteni, mivel a meglévő garnitúrák között ilyen még nem volt, így találtam rá erre a Lengyel Györgyi által gyűjtött délbaranyai mintára. Először a motívum fogott meg, majd később kezdett foglalkoztatni a jelképe is. Az életfa jelképezi a népművészetben a földi élet, Isten felé törekvő vágyait, hajtásait, ugyanakkor a gyökere a föld alatti világgal, őseinkkel köt össze. A fáva, úgy, mint a főnix madár a keresztény kultúrkörben, Jézus halálának és feltámadásának szimbóluma. A szimmetrikus elrendezés az egymás felé fordulást és összetartozást jelenti. A pályázaton részlete garnitúrán kívül még Barber Jánosné Elvirának is a terítője, ott első-második hely között küzdöttek erősen. Fogadják olyan szeretettel, amilyen szeretettel vartam, Solideo Gloria, aláírás Jónás Piroska. Úgyhogy utána nézzük meg, nagyon szép maga a szövet is, aki szereti az anyagokat, az meg is foghatja, és ezt be kiszámolgatni, megcsinálni, ezzel az egészen finom és hibátlan munkával, ezzel csak köszönetet mondhatunk, és örülünk neki, és vigyázni fogunk rá. Hirdetem azt, hogy ugye meg lesz az adventi gyerekműsor még egyszer, jótékonysági vasárnapra újra aláhúzom, és aztán majd 16-án szombaton, 17 és 22 köz adventi imaest, aki esetleg volt rajta, vagy szándékozik eljönni, Németné Pötördi Zsuzsánnál érdeklődjön. És 17-én, tehát a rákötő vasárnap lesz a nyugdíjas karácsony, amire várjuk a testvéreket, 3 órakor lesz délután, szintén bővebb információ 6-as Katalinnál, és a 2018-as gyülekezeti tábor továbbra is hirdetjük, ami július 8 és 13 között lesz, Pap Tamásnál lehet jelentkezni, és továbbra is gyűjtünk a kárpátaljai testvéreknek, és már erről sokat nem akarok beszélni, de még egyszer mondom, ez azért készült, hogy a gyerekeink is elolvassák ezt a rövid füzetet, és így lépjenek be abba a hagyományba, nagyon jó képanyaggal, ami a mi gyülekezetünk egyébként rövid eddigi életét jelenti, ezt mi nekünk kell megtartani. Köszönöm szépen a figyelmet. Gyerekek, hol van? Ja, már itt. És ezt most viszont lehet a gyöngyel karácsonyi ajándéknak kiváló Borsányi Marcina Fachelberg karácsonyi CD-je, úgyhogy ez viszont megy kép is róla, úgyhogy ezt viszont minden mennyiségbe vehetjük. Jó, tehát Marcinak a CD-je. Köszönöm szépen, és akkor visszaadom a szót.
Az áldásvételére készülve énekeljük záró énekünket, 434. dicséretünknek az első 2 versszakát énekeljük. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Békesség és irgalom mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és Isten Izraelének. Amen. Áldás békesség.